A ma délelőtti téma, amiről szeretnék beszélni, az egy nagyon kényes téma, talán sokaknak. Ez a címe egy kérdés. Melyik az igaz egyház? Ki az, aki közületek még nem hallotta ezt a kérdést feltéve? Melyik az igaz egyház? Azt gondolom, mindjárt találkoztunk már ezzel a kérdéssel. Csak néhány tényadatot mondanék. A történelem során több ezer olyan csoport vagy felekezet volt már, és van a mai napig is, amely ezt a címet igényli magának, hogy ez az igaz egyház, ez az Isten népe. És csak hogy néhány ismertebb példát mondjak, ami ma is ezt állítja, ma is ilyen állításokat tesz, akár nyíltan a hitelveiben, vagy pedig a felekezeti tanításban, például a katolikus egyház, például az utolsó napok szentjei, a mormon gyülekezet, például Jehova tanúi, például hetednapi adventisták, mind azt állítják, hogy ők Isten igaz népe, ez az igaz egyház, az a szervezet, amit ők képviselnek. És csak zárójelben megjegyzem, hogy az ezen csoportokból kivált több száz kisebb-nagyobb szorvány ugyanezt állítja önmagáról. Akkor kinek van igaza? Na, ez az a kérdés, amire nem fogok válaszolni most. Mert nem erről fogok beszélni. Inkább szeretnénk más megközelítésből feltenni ezt a kérdést. Vagy ezt megvizsgálni ezt a témát. Miért merül fel egyáltalán ez a kérdés, hogy melyik az igaz egyház? Miért merül fel ez a kérdés? Előző alkalommal, akik itt voltak, beszélgettünk egy kicsit erről, de szeretném ezt egy kicsit még részletesebben kifejteni. Miért merül fel egyáltalán ez a kérdés az emberekben? Egy-két választ meghallgatok, aztán tovább lépünk.
Mert oda akar tartozni.
Oda akar tartozni, ez már egy jó gondolat. Miért? Ez a következő kérdésem. Laci, ehhez szeretnél valamit?
Nem. De biztonságot szeretne érezni abban, hogy ő az Istennel közelség vagy kapcsolatban van.
Köszönöm szépen, én is pontosan ugyanerre gondolom. Amit Jóska mondott, ez nagyon helyén való, oda akar tartozni, de a következő kérdés az, hogy miért? Miért akar oda tartozni? És az, amit Laci mondott, az ragadja meg igazából a probléma lényegét. Az embereknek biztonságra van szükségük. Lehet, hogy néhányan úgy gondolják, hogy azért teszik fel az emberek ezt a kérdést, hogy melyik az igaz egyház, mert az igazságot keresik. Nem? Ugye sokan mondják ezt, hogy ők az igazságot keresik. Számukra fontos az igazság. Nagyon sokan, akik ezekben az úgynevezett igaz egyházakban vannak, most helyettesítsétek be a megfelelő szervezetet, kiki, akár azok közül is, amiket felsoroltam lehet, mindegyik azt fogja mondani, hogy ha megkérdezett tőlük, hogy miért vagy ebben az egyházban, vagy azt mondja, hogy mert ez igaz egyház, vagy azt, mert itt van az igazság. Mint hogyha az igazság az olyan fontos lenne. De hadd mondjak nektek valamit, az emberek többsége nem ezért keresi az igaz egyházat, mert az igazságot keresi. Hanem az embernek van egy sokkal mélyebb szükséglete ennél, mégpedig a biztonság. Mondok nektek egy másik példát, szerintem ilyet is hallottatok már. Hogy valaki azt mondja, hogy én ebben a vallásban születtem, én reformátusnak születtem, én katolikusnak születtem, én adventistának születtem, és itt ott is halok meg, ebben az egyházban. Hallottatok már ilyet? Van, aki még nem hallott ilyet? Miért mondanak ilyet emberek? Nem kíváncsiak az igazságra? Miért ragaszkodnak az emberek ennyire, mondjuk ezek az emberek annyira az egyházukhoz? Mert benne születtek, mert annyira jó.
Van, aki a hagyományokhoz.
De miért ragaszkodik az ember a hagyományokhoz?
Fél az újtól.
Én azt gondolom, hogy ugyanerre vezethető vissza. Az embereknek kell valamilyen biztos pont, ami megbízható számukra. És ugye az, amiben a szüleik is éltek, ők is leéltek benne egy életet, az már ugye egy biztonságos fészket ad számukra. De aki felteszi ezt a kérdést, tehát mondjuk lépjünk tovább ettől, hogy itt születtem, itt is fog meghalni, azért vannak emberek, akik felteszik ezt a kérdést, hogy melyik az igaz egyház. Az ilyen ember az keres valamit. De amit keres, az nem az igazság legtöbbször, hanem a biztonság. Ugye háború esetén jól megfigyelhető az embereknek a természetes reakciója. Ha mondjuk jön egy légi csapás, megszül a sziréna, mit csinálnak az emberek? Nem kirohannak az utcára és elkezdenek bulizni, hanem keresik a menedéket, a bunkert, a pincét, el akarnak bújni, olyan helyre akarnak menni, ahol biztonságban lehetnek. Egészen addig, amíg el nem múlik a veszély. Na most az az ember, aki ismeri valamelyest a Bibliát, az tudja, hogy jönni fog egy nap, amikor az Isten haragja kitöltetik erre a földre. És azelől nem lesz menekvés. Keresztények többsége hisz ebben, vannak néhányan, akik nem. De azért a legtöbb keresztény úgy gondolja, hogy Isten haragja előbb-utóbb utol fogja érni a bűnösöket. Vagy egyen földi ítéletben, vagy a túlvilági ítéletben, de valahogy az Isten haragja, az le fog sújtani a bűnösökre. És ezt jó lenne elkerülni. Tehát amikor az emberek úgymond az igaz egyházat keresik, akkor tulajdonképpen ezelől a légi támadás elől keresnek egy bunkert. Egy olyan helyet, ahol biztonságban tudhatják magukat. Mert az embernek nem igazság szükséglete van, hanem biztonság szükséglete. Aki tanult egy kis pszichológiát, az tudja, hogy még van is ez a piramis az emberi szükségletekről, és ott sehol nincsen a szükségletek között az igazság. A biztonság viszont igen. Tehát az, hogy nekem legyen egy biztos helyem ebben az életben, aki teljesen világi módon gondolkodik, mindenki szereti biztonságban tudni magát. Ugye az emberek beszélnek anyagi biztonságról, érzelmi biztonságról, és a többi. És az, aki ismeri valamelyest a Bibliát, az szeretne lelkileg is biztonságba kerülni. Istenhez képest, hogy Isten haragja ne sújtson rám. Tehát, hogyha az ember szembe találja magát ezzel a gondolattal, hogy Isten haragja le fog sújtani, akkor ösztönszerűen biztonságot keres. És hogyha ezt valamiben megtalálja, az, hogy ő Istennel jó kapcsolatban van, tehát nem fog lesújtani rá a harag, ami már sokak számára elég, akkor úgy érzik, hogy ott jó helyen vannak. Ezért van az, hogy nagyon sok vallás ember azt mondja, hogy én reformátusnak születtem, szüleim is ide jártak, akkor ez egy jó hely. Vagy katolikusnak, vagy baptistának, vagy adventistának, behelyettesítheti mindenki a maga felekezetét és csoportját. És ezért van az, hogy amikor valaki elkezd olyan dolgokat hallani, ami elbizonytalanítja őt, például nagyon sokan ezek közül a felekezetek közül, amiket felsoroltam, például Jehova tanúi, mormonok, adventisták, nagyon hangosan hirdetik, hogy például a katolikus egyház az egy elbukott egyház. És hogy ott az egy hitehagyó egyház. És hogyha ezt egy katolikusnak elmondják, az lehet, hogy elkezd rajta gondolkodni, hogy lehet, hogy nem vagyok ott biztonságban. És elkezd keresni az ember biztonságot egy másik egyházban, ahol majd ott megtalálja ezt az Istennel való, nem is kapcsolatot, a biztonságot keresi az ember, hogy ott Isten haragja, ne sújtson rá. Miben keresik az emberek a biztonságot? Milyen dolgokban? A vallás emberekről, keresztényekről beszélek. Nem. Most vallás emberekről beszélünk. Isten szavában? Én azt gondolom, hogy nem Isten szavában keresik az emberek a biztonságot. Én nem ezt látom. Én azt látom, hogy az emberek szervezetekben keresik a biztonságot, például. Vagy egy, például mondjuk szervezetre. Ez az igaz egyház. Ez az Isten szervezete, amit ő alapított meg. Ennek több oka lehet, például lehet az az oka, hogy a jogfolytonosság, ugye a katolikus egyháznál Szent Péter alapította, vagy ő rábízta Krisztus az egyházat, és a pokol kapui sem vesznek rajta erőt. Ők ezt mondják. És ugye mivel ott folytatódott a szentségeknek, meg a tisztségeknek az átadása, tehát ez az igazi egyház, ez az igazi szervezet. Más modernkori közösségek, például a Jehova tanúi, vagy adventisták, vagy a mormonok, ők azt mondják, hogy azért ez az igaz egyház, mert ez az, amit Isten helyreállított. És ez az a szervezet, ahová a végidején be kell menni az embereknek. Aztán vannak olyan csoportok, főleg kisebb csoportok, kisebb közösségek, ezeket nem is nevesítem, mert rengeteg van belőlük, ahol egy-egy ember jelenti a biztonságot. Az Isten embere, a főpásztor, a prédikátor, a felkent, sokféle névvel illetik ezeket az embereket. Egy-egy karizmatikus vezető, aki Most a karizmatikust ezt a, abban az értelemben mondom, hogy tudhatni az emberekre. Vagy lehet követni őt. És az emberek abban lelik meg ezt a biztonságot, hogy hát ez az ember biztosan Istennel jár, tehát hogyha én őt követem, akkor jó úton haladok. Mert ő Isten embere. Aztán nagyon sokan eszmékben, vagy rituálékban keresik ezt a biztonságot. Lehet, hogy az egyházam nem tökéletes, lehet, hogy a szervezet nem tökéletes, de nálunk van az igazság. Hallottatok már ilyen mondatot? Nálunk van az igazság. Tehát az, amit hiszünk, a hitelveink, a tantételeink, az az igazság, amit, hogyha Isten megnézi, hogy az van a fejemben, akkor nem fog rám sújtani az ítélet. Tulajdonképpen ebben bíznak az emberek. Ha a megfelelő tantételeket vallom, vagy a megfelelő rituálékat követem, így veszem az úrvacsorát, vagy úgy mosok lábat, vagy annyi pénzt fizetek be az egyházba, vagy azt a napot tartom, akkor Isten ítélete nem fog sújtani, akkor jó helyen vagyok. Ha ezt és ezt és ezt megteszem, katolikusoknál millió ilyen rituálé van. A szenteket hogy kell tisztelni, melyik napon, mit kell csinálni. De más egyházakban ugyanez megvan. Ha a gyülekezeti kézikönyvet betartod, sorolhatnám még. Vannak olyan emberek, akik jelekben vagy csodákban vélik felfedezni a biztonságot. Itt van az Istennek a ma nagy ereje. Például ez a karizmatikus gyülekezetekre jellemző, hogy a jelekben, a csodákban találják meg azt a biztonságot, hogyha itt isteni erők működnek, akkor itt biztosan jó helyen vagyok. Ha valamilyen természet feletti megnyilvánulást látnak, akkor oda kell menni, mert ott van az Isten, ott biztonságban vagyok. Az nem számít, hogy a pásztor esetleg durva bűnökben vesz részt, vagy a tagoknak az élete nem tökéletes, vagy esetleg még a tanításban is van, mivel nem ért egyet, de itt van az Isten ereje. Tehát jó helyen vagyok. Sorolhatnám még csak néhány nagyon kézzelfogható és bennünket körülvevő példát hoztam fel. És ezt csak arra hoztam példaként, hogy az embereknek a legfőbb és az valódi kérdése az nem az, hogy melyik az igaz egyház, még kevésbé az, hogy mi az igazság, hanem az, hogy hol vagy hogyan lehetek biztonságban. Isten haragja elől, hozzáteszem. Mert alapból egy rossz hozzáállás. És erről beszélni fogok. Ugyanis a Biblia nagyon nyíltan beszél erről a témáról. Van egy fejezet a Bibliában, illetve egy konkrét szakasz, amit szeretnék felolvasni, ahol Isten, hogy úgy mondjam, fején találja a szöget. Pontosan erről beszél. Ezt fogjuk felolvasni Ézsaiás könyvéből, 28. fejezetből, 15-től 20. versig, megvárom, hogy kikeressétek. Ézsaiás könyve 28. fejezetéből, 15-től 20. verset fogjuk olvasni. Itt Isten szól az ő népéhez, és pontosan ez a téma. Az emberek biztonságot keresnek. És meglátjuk, hogy mit szól Isten arról a fajta fedezékről, vagy menedékről, amit ők maguknak találnak. Hogyan látják ezt ők, a nép, és hogyan látja ezt Isten? Ézsaiás 28. fejezetéből 15-től 20. verset olvasom. Mert így szóltok. Szerződést kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetségre léptünk. A sodró áradat, ha jön, nem ér el minket, mert a hazugságot választottuk oltalmunkul, és a családság mögé rejtőztünk el. Megállok egy pillanatra, látjuk ezt? Az emberek mit keresnek? Biztonságot keresnek. Azt mondja, hogy oltalmat. El akarnak rejtőzni valami elől. Tehát biztonságra vágynak. 16. vers. Ezért így szól az én Istenem, az Úr. Íme Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki hisz, az nem fut el. Majd erre vissza fogok térni. Ez az Istennek a megoldása, az Isten által felkínált biztonság. Azt mondja, hogy aki ebben hisz, az nem fut el. Annak nem kell menekülnie. Miért nem kell menekülnie? Mert biztonságban van. Mert a sodró áradat a 15. versben, ahogy mondja, az jönni fog. De lesznek, akik biztonságban lesznek, és lesznek, akik nem. 17. verstől folytatom. A jogosságot mérőkötéllé tettem, és az igazságot szintezővé. Jégeső söpri el a hazugság oltalmát, és víz önti el a rejtek helyét. Semmivé lesz a halállal kötött szövetségetek, és nem áll meg a sírral való egyességetek. Ha jön az ostorozó áradat, elsodor titeket. Akárhányszor eljön, elragad titeket. Mert eljön minden reggel, meg nappal, és éjszaka is. Borzalom megérteni ezt a kijelentést. Mert rövid lesz az ágy ahhoz, hogy kinyújtózkodhassatok, és szűk lesz a takaró a betakarózáshoz. Egy nagyon félelmetes és szomorú kép. Ugye ezek az emberek, ezek biztonságot keresnek. Tudják, hogy jön az áradat, ez a sodró vagy ostorozó áradat, ahogy a 18. versben említi, és biztonságot keresnek. De azt mondja Isten, hogy az, amit ők biztonságnak találtak maguknak, az mi? Az egy hamis biztonság. Azt mondja, hogy hazugság oltalma, csalárdság. És ugye a 20. versben azt mondja, hogy rövid lesz az ágy, szűk lesz a takaró. Ugye az ágy meg a takaró, ez is egy a biztonságnak a jelképe. Tehát, hogyha rövid az ágy, nem férek el, a szűk a takaró, kilóg valami, fázni fogok. Tehát az, amit az emberek biztonságnak találnak maguknak, az egyszerűen kevés lesz. Kevés lesz akkor, amikor jön az a megpróbáló helyzet, az a sodró, ostorozó áradat, amit fordítsunk le, amitől félnek az emberek, az az Isten haragja. Az a büntetés, a bűnnek a büntetése. Akár most egyházi tanítástól függetlenül, hogy most akár a halál után a pokol, vagy a végidején, amikor jönnek a csapások, ki miktől fél. De az emberek félnek az Isten haragjától, és el akarnak ettől rejtőzni. És mindenféle dolgot keresnek, az igaz egyházat, az igaz tanítást, egy megbízható tanítót, vagy helyes vallási szokásokat, amiket, hogyha követnek, akkor nem fogja őket elérni ez az ostorozó áradat. De Isten azt mondja, hogy szűk lesz a takaró, rövid lesz az ágy. És azt mondja, hogy ahányszor csak eljön, elragad titeket, mert eljön minden reggel, meg nappal és éjszaka. Borzalom megérteni ezt a kijelentést. Ez azt mondja, hogy amikor eljön az a próba, aki hamis oltalmat választott magának, túl késő lesz. Túl késő lesz számára. Tehát Isten világossá teszi azt, hogy ezek a dolgok, amiket az ember keres, ez csak hamis biztonságot ad. Viszont azt is megmondja, hogy valahol az ember igazi biztonságot találhat. Mi ez az igazi biztonság? Hol van ez? Hogy? Igen, azt mondja a prófécia, hogy egy szeglet követett le erős alappal. És a Biblia megmondja, hogy ki ez a szegletkő. Így van. És tulajdonképpen minden más ezen a szegletkövön kívül az hamis oltalom. Ez a szegletkő az, aminek erős az alapja, amiről azt mondja, hogy aki ebben hisz, az nem fut el. Az lesz biztonságban, aki ezen a szegletkövön áll. És apostolok cselekedetei 4. fejezetében azonosítja ezt a szegletkövet Jézus Krisztussal. Péter apostol a béna ember meggyógyítása után szól a tömeghez, és ezt mondja nekik, apostolok cselekedetei 4. fejezet, 10-től 12. versben. Tudjátok meg mindnyájan, ti, az Izrael egész népe, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen. Ez az a kő, amelyet ti, mint építők megvetettetek, és amely mégis szegletkővé lett. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének. Még egyszer hangsúlyozom, nincsen üdvösség senki másban, és ezt úgy is lefordíthatnám, nincsen biztonság senki másban, csak Jézus Krisztusban. Ő ez a szegletkő. Tehát Péter egyértelműen beazonosítja ezt az ésaiási proféciát. Ezért fontos, hogy hitünk erre a szegletkőre épüljön, ne pedig bármi másra, a hazugság oltalmára. Szeretnék még néhány igét felolvasni, ami még világosabbá teszi a különbséget e között a kétféle építkezés között. Jeremiás könyvéből olvasom a 17. fejezetből 5.-8. verset. Itt kétféle emberről beszél a Biblia, az egyik egy átkozott ember, aki nincs biztonságban, a másik pedig az áldott ember, aki biztonságban van. Tehát Jeremiás 17-ből olvasom 5.-től 8. verset. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Mert olyan lesz, mint a cserje a pusztában, amely nem látja, hogy jó következnék, hanem sivár helyen lakik a sivatagban, kopár és kihalt földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik. Levele zöld marad, száraz esztendőben sem aggódik, nem szűnik meg gyümölcsöt teremni. Nagyon fontos, hogy ezt lássuk, hogy két lehetőség van. Vagy valaki az Úrra támaszkodik, vagy testi erőre támaszkodik. Látjuk, ez a kettő szerepel az igében. Azt mondja, hogy átkozott a férfi, aki emberben bízik, testi erőre támaszkodik, és áldott az a férfi, aki az Úrban bízik. Ez a két lehetőség van. Vagy testi erő, vagy az Úr. Na de mi van azokkal a keresztényekkel, akik azt mondják, hogy hát én Krisztusban bízom, de azért vagyok ebben az egyházban, mert itt van az igazság, vagy mert ez az igaz egyház. Ez akkor most melyik kategória? Mit jelent az Úrban bízni? Amikor valaki az emberben bízik, testi erőre támaszkodik, az nem fog tudni teljesen az Úrban bízni. Ezt mondja az 5. vers, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Tehát, hogyha én mondjuk most Lajoshoz vagyok fordulva, és ott valaki elkezd nekem beszélni arról, mondjuk Zsolti elkezd nekem beszélni, és ne elkezdek arra figyelni, akkor hogy forduljak Lajostól, hogy rá tudjak figyelni. De hát én Lajossal akarok figyelni, de azért ő rá is hallgatok. Valójában nem figyelek rá. Igaz? Tehát, hogyha én másra kezdek figyelni, tehát nagyon egyfejűek vagyunk, ez az igazság. Nagyon-nagyon egy fejünk van, két szemünk van, de az is egy irányba tud csak nézni. Nem vagyunk olyan, mint a kaméleonok, vagy bármilyen különös teremmények. Egyfelé tudunk nézni, és amire nézünk, arra fogunk, az lesz a szemünk előtt. Arra fogunk figyelni. És a lelki életben is így van, hogyha én elfordítom a figyelmet Jézus Krisztussal, mondhatom ugyanazt, hogy én Jézus Krisztusban bízom, de még plusz ez is, vagy az is. Valójában Jézus Krisztus eltűnik a képből, és csak az a de plusz ez és az marad. És az emberek abban bíznak, nem pedig Jézus Krisztusban. Tehát ez valóban egy kétállású kapcsoló. Vagy az Úrban bízom, vagy más dolgokban bízom. Ez a két lehetőség van. Mert hogyha azt mondom, hogy az Úrban bízom, és más dolgokban, akkor valójában nem az Úrban bízom teljesen, hanem azokban a más dolgokban bízom tulajdonképpen. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyan tudok teljesen az Úrban bízni? Itt nem szervezetről van szó, nem tantételekről van szó, nem szokásokról, vagy hagyományokról, vagy szertartásokról van szó, vagy szabályokról, hanem egy személyes kapcsolatról. És szeretnék egy történetet elővenni a Bibliából, ami megmutatja azt, hogy hogyan tud az igaz egyház idézőjelben, az igazság, nagybetűs igazság ellen fordulni. Csak röviden szeretném felidézni, azt gondolom, tudjátok, mindjárt ismeritek ezt a történetet, és csak részleteket fogok belőle felidézni János evangéliumából. A vakon született ember bírósági tárgyalását fogom venni, és az azutáni történteket. Csak röviden előtte egy pár mondatot még szólnék, hogy világosabb legyen. Nem ekkor kezdődött a zsidó nép vezetőinek elfordulása az igazság, ugye? A zsidók Isten népe voltak. Isten választotta ki őket arra, hogy az ő különleges népe legyenek. És ők ezt nagyon jól tudták magukról. Ha valaki elmondhatta magáról, hogy az igaz egyház, hát ők azok voltak. Viszont a nép vezetői egy bizonyos kérdésben állást foglaltak. A 7. János evangélium a 7. fejezetében, 45-től 49. versig, nem olvasom fel az egészet, azt olvassuk, hogy katonákat küldtek, hogy elfogassák Jézust, és amikor a katonák üres kézzel tértek vissza, akkor megfették a katonákat, hogy hát miért nem hoztátok el? És ők azt mondták, hogy hát senkit nem hallottunk még így beszélni. És erre az volt a válaszuk a farizeusoknak, 47-48. Verset olvasom. A farizeusok erre azt mondták, talán titeket is megtévesztett? Vajon hitte benne valaki a főemberek vagy a farizeusok közül? Tehát itt van Isten népe, és az igazsággal kapcsolatban van egy állásfoglalásuk a vezetőknek. Mégpedig az, hogy hát senki nem hisz benne. Tehát akkor mi a következtetés ebből? Hogy ez hamis. És igazuk volt? Nem. Meglátjuk, hogy mihez vezetett még ez. Azt mondja az ige róluk, hogy maga Jézus mondja tulajdonképpen, hogy ők azok, akik elmennek, hogy az embereket meggyőzzék Istenről. Máté evangélium a 23. fejezetében mond egy nagyon lesújtó dolgot róluk Jézus, sok mindent mond, de talán ez a legtragikusabb az egészben. Máté 23. fejezet 13. verse ezt mondja. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, mert ti nem mentek be, s azokat sem hagyjátok bejutni, akik bemennének. Nem tudom, felfogjuk-e ennek a kijelentésnek a súlyát. Itt van az igaz egyház vezetői, és azt mondja Jézus, hogy ti nem mentek be a mennyek országába, de nem csak ennyi, hanem még azokat sem hagyjátok bejutni, akik pedig bemennének. Ez a megbotránkoztatás a Biblia szerint. Amikor valakit elgáncsolok, hogy ne jusson oda Isten országába. Ez a legszörnyűbb bűn a Biblia szerint. Jézus azt mondja, hogy jobb az ilyennek, hogyha malomkövet kötnek a nyakába és ledobják a tenger mélyébe. Tehát az igaz egyház, úgymond idézőjelben mondom, nem, hogy segítség nem volt arra az embereknek, hogy biztonságot találjanak Istennél, hanem még meg is akadályozta őket ebben. Ez egy valós bibliai történet. Ezt nem én találom ki, ez nem az én tanításom, hogy ez lehetséges, hanem ezt a Biblia írja le, hogy az igaz egyház, idézőjelben mondom, az igaz egyház meggátolhatja az embereket abban, hogy megtalálják azt az igazi biztonságot, amit keresnek. Szeretnék rátérni arra a történetre, amit említettem, a vakon született embernek a kihallgatása, akit Jézus meggyógyított szombatnapon, hozzáteszem. Ezért volt probléma. És amikor kihallgatták ezt az embert, miután Jézus meggyógyította, ugye a farizeusok nem hitték el először, hogy vakon született, és a János 9. fejezetből olvasom, hogy mit mondtak. 18-tól 23. versig. János 9. fejezet, 18-tól 23. vers. A zsidók nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit. Megkérdezték tőlük, ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lát most? A szülei pedig így válaszoltak. Tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de azt nem tudjuk, hogyan lát most, és nem tudjuk, hogy kinyitotta meg a szemét. Elég idős már, őt kérdezzétek, ő beszéljen magáról. És most figyeltek. Ezeket mondták annak szülei, mivel hogy féltek a zsidóktól, mert már megegyeztek a zsidók, hogy aki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták annak szülei, hogy elég idős már, őt kérdezzék. Mi volt ezeknek az embereknek a fejében? Félelem, mitől féltek? A kiközösítéstől? Miért féltek annyira a kiközösítéstől?
Bizony.
Hogy mi lesz velük? Hogy Isten hogy fog rájuk tekinteni? Ha kizárnak az igaz egyházból, akkor Istennel hogy leszek közösségben? Nagyon sok ember van ugyanebben a dilemmában ma is. Ha kizárnak az Isten egyházából, elveszítem az üdvösségemet. Meg is mondják, pokolra fogsz menni. Hitehagyó lettél. El fogsz veszni. Nagyon sok egyházban ezzel félelmítik meg az embereket. És ugyanezt látjuk a Bibliában is. És ez mihez vezetett az ő részükről? A vakon született ember szüleinél? Nem vallották meg Jézus Krisztus, pedig tudták, hogy mi az igazság. Azt mondja a Biblia, hogy ezt nem azért mondták, mert nem tudták, azt mondja, hogy ezt azért mondták, mert féltek. Nem álltak ki az igazság mellett, hanem megtagadták Jézus Krisztust. Nem, nyíltan egyszerűen csak nem vallották őt meg. És ma is sokan vannak, akiket ez a fajta félelem, a biztonság érzetüknek az elvesztése hajt arra, hogy megtagadják Jézus Krisztust, és elveszítsék az igazi biztonságot. Így botránkoztatja meg az embereket az igaz egyház megfélemlítéssel. Ugye a vakon született embernek a szüleit meg tudták féleníteni, de őt már nem. Tehát nála tovább léptek, ezt olvassuk a 32-től a 34. versben. Tehát János 9.32-től 34. Ugye a vakon született ember így védekezett, csak a végét olvasom fel. Örök idők óta nem hallottak még olyat, hogy egy vakon született szemét valaki megnyitotta volna. Ha ez az ember nem Istentől lenne, semmit sem tehetne. Erre azt mondták neki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és ezzel kidobták. Itt nem csak arról van szó, hogy kihajították őt a teremből, hanem kizárták őt a gyülekezetből. Nos, képzeljük bele a helyében magunkat. Ott van ez az ember, és kizárták őt az igaz egyházból. Kizárták őt az Istennel való kapcsolatból. Mert az Istennel való kapcsolat csak az igaz egyházban lehetséges. És ott van ez az ember, meggyógyult, megvallotta Krisztus, de ki van zárva az igaz egyházból. Most akkor mi van ilyenkor? Olvassuk tovább a történetet. 35. verstől 38-ig. Tehát János 9.35-től 38-ig. Meghallotta Jézus, hogy kidobták, és amint rátalált, megkérdezte tőle, hiszel-e az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus pedig azt mondta neki, most már látod is őt, mert aki veled beszél, ő az. Ő pedig azt mondta, hiszek Uram, és imádta őt. Hát Jézus Krisztus ezt az embert miután kidobták, meghallotta, hogy mi történt vele, és azt mondja, hogy miután rátalált, tehát kereste őt, és megszólította őt, és feltette neki a KT kérdéseket. Nem? Egyetlen dolgot kérdezett tőle. Ugyanazt, mint amiről Ésaiás könyve beszél. Hiszel-e ő benne? Hiszel-e az ember fiában? Vagy hiszel az Isten fiában? Mindegy. Hiszel-e Jézus Krisztusban? Hiszel-e abban a szegletkőben? Ettől az embertől kérdezte meg, akit éppen most zártak ki az igaz egyházból. Ugye nem tudta, hogy ki az, mert még nem látta. Akkor, amikor találkoztak, akkor még vak volt. Tehát ez a történet rámutat arra, hogy nem az a fontos, hogy hol vagy, hogy melyik egyházban vagy, hogy milyen tantételeket vallasz. Ezek a dolgok, ezek nem tudnak téged megmenteni. Lehetsz a legjobb közösségben, hihetsz a legnagyszerűbb igazságokban, gyakorolhat a legnagyszerűbb bibliai alapelveket, a legcsodálatosabb bibliai alapokon nyugvó szokásaid lehetnek, vagy követheted a legnagyszerűbb pásztort vagy tanítót, vagy láthatod az Istennek a legcsodálatosabb jeleit és csodáit, vagy egy olyan gyülekezetbe is járhatsz. És lehet, hogy a szegletkővel még nem találkoztál, és nem ismered őt, és nem vagy biztonságban. Az igazi kérdés az, hogy ő vele találkoztál-e már, hogy őt ismered-e, hogy vele közösségben vagy-e, és amit ez a vakon született ember reagált, azt megtetted-e? Ez a vakon született ember, ez megadta magát Jézusnak. Azt mondja, hogy imádta őt. Elismerte, hogy nincsen más lény ezen a földön, akit követni érdemes, csak Jézus Krisztus. Az igaz egyházból ugyan kizárták őt. Ők azt mondták, hogy ennek az embernek nincs többi közössége Istennel, de valójában ekkor találta meg az Istennel való igazi közösséget, Jézus Krisztussal való közösséget. Ugye az emberek felteszik ezt a kérdést, hogy melyik az igaz egyház? Mert biztonságot keresnek. De tudjátok, az Isten is keres valamit. Tudjátok, hogy mit keres az Isten? Az igazi imádókat keresi. Ezt mondja János Evangélium a 4. fejezetében, 21. vers, 21-től 24-ig olvasom, 22-t ezt kiadom. Jézus azt mondta neki, a Samári asszonynak. Asszony, hidd el nekem, hogy eljön az Úr, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni az atyát. Itt Jézus két vallásról beszél. Az egyik a zsidó vallás volt, a másik meg a samáriai vallás volt. Azt mondja, hogy egyik vallás sem lesz az igazi, hanem, 23. vers, de eljön az Úr, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell őt imádniuk. Hát akkor hol van az igazi imádat helye? Hol van ez az igaz egyház? Hol imádják az atyát az igazi imádók? Melyik egyházban? Mit mond ez az ige? Lélekben és igazságban imádják az atyát. És azt mondja Isten, hogy az atya ilyen imádókat keres. Ő ebbe az egyházba akarja az embereket bevinni. A lélekbe és igazságba. És erről Jézus azt mondja, hogy ez nem egy szervezet. Ez nem egy csoport. Ez nem Jeruzsálem. Ez nem a Garizim hegye. Ez lélekben és igazságban van ez az imádat. Nézzük meg, mit mond erről a Biblia. Ez még egy kicsit talán homályos ez a gondolat, hogy mi ez lélekben és igazságban. A Biblia nagyon világosan megmondja, hogy hogyan tudjuk Istent igazán imádni. Hogy lehet őt lélekben és igazságban imádni. Róma levél 8. fejezete, 8.-9. vers ezt mondja. Tehát Róma 8, 8.-9. vers. Ugye amikor Isten imádásáról beszélünk, az tulajdonképpen ugyanaz, mint az Istennel való kapcsolat. Amikor Istennel biztonságban lehetek. Hát hogyha jó kapcsolatban vagyok vele, akkor biztonságban lehetek Isten haragjától. És azt mondja a Róma 8, 8.-9. vers. A test szerintiek pedig nem lehetnek kedvesek Isten előtt, vagyis nincsenek biztonságban. Ti azonban nem test szerintiek vagytok, hanem lélek szerintiek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát lélekben lenni, vagy lélekben és igazságban imádni, az azt jelenti, legalábbis részben a lélek részéről, hogy Krisztus lelke bennünk van. És azt mondja, akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Az nincs vele kapcsolatban. És a 14. vers, szintén Róma 8-ból folytatja ezt a gondolatot, mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Tehát nem azok, akik ebben az egyházban vannak, vagy akik ezeket a tantételeket hiszik, vagy akik ezeket a szokásokat tartják, vagy akik ezt és ezt az embert követik, hanem azok, akiket a lélek vezérel, akiket Isten személyesen tud vezetni, akik vele személyes kapcsolatban vannak. De nem csak ez egyike beszél róla. 1 János 5.12 azt mondja, hogy aki a fiú, azi az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Tehát ez is ezt a két alternatívát mondja, nincsen szürke. Vagy valaki Isten fia, vagy benne lakik Krisztus, vagy nem. Akiben Krisztus benne lakik, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Minden más dolog, a hovatartozás, hogy melyik egyházba mész, a szokások, a tantételek, ezek csak külsőségek. Nem mondom, hogy ez nem fontos, de ez csak külsőség, és nem ment meg. Ezek a dolgok nem tudnak megmenteni. Ezek a dolgok nem adnak az embernek igazi biztonságot. Szeretnék néhány tanulságot leszűrni zárásként. Azt gondolom, hogy ez a kérdés, hogy melyik az igaz egyház, ez egy eleve elhibázott kérdés. Talán most már látjuk miért. Akik ezt a kérdést teszik fel, hogy melyik az igaz egyház, ezek egy csalóka oltalmat keresnek. Biztonságot keresnek dolgokban. De nem találják meg, mert az igazi biztonság hol van? Jézus Krisztusban. De Jézus Krisztusban sem olyan értelemben, hogy azért, mert Jézus Krisztus alapította ezt az egyházat, vagy mert a tantételeink Jézus Krisztustól származnak. Mert ugye azért az emberek nem annyira buták, hogy konkrétan a tantételekben találják a biztonságot, hanem azért, mert ezek Jézus Krisztus igazsága. Ez Jézus Krisztus. Mi Jézusról szól, az is, de mégsem. Milyen értelemben Jézus Krisztus a biztonság? A vele való személyes kapcsolat. Ha ő személyesen vezet engem, ha ő személyesen bennem lakik, egyedül ez ad biztonságot. Vagyis, hogyha személyesen ismerjük őt, így is beszél róla a Biblia, azt mondja, hogy ez az örök élet, hogy megismerjenek téged, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez az örök élet, ez adja az embernek a biztonságot. Ha megismerjük őt, ha kapcsolatban vagyunk vele, ha személyes és szoros közösségünk van az Istennel. És végezetül még egy utolsó igét szeretnék olvasni. Ha valaki számára nem lenne még ez sem mindeneknél nyilvánvalóbb, hogy nem lehet biztonságot találni egyházakban, tanításokban, semmi másban, csak Jézus Krisztus személyes követésében. A Biblia ezt félreérthetetlenül világossá teszi, hogy az utolsó időkben az az egy csoport, amely biztonságban lesz, mi jellemzi őket. Jelenések könyve 14. fejezetéből szeretnék olvasni 3 igeverset. Jelenések 14. fejezetében bemutatja ezt a 144 ezret, ezt a csoportot, azokat, akik megállnak ebben az utolsó nagy próbatételben, amikor eljön ez az ostorozó áradat, amiről Ézsaiás könyve beszél, amely mindenkit elragad. Viszont lesz egy csoport, akik megállnak. Erről olvasunk, Jelenések 14. első versét olvasom. És láttam, íme a bárány állt a Sion hegyén, és ő vele 144 ezren, akiknek homlokára fel volt írva az ő neve és atyának neve. És a 4.-5. vers leírja ezeknek a jellemzését. Ezek azok, akik asszonyokkal nem szennyezték be magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, ahova megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül zsengéjül Istennek és a báránynak, és szájukban nem találtatott álnokság, mert fedhetetlenek. Tehát hogyan jellemzi ezt a csoportot? Nagyon érdekes ez a leírás, amit mond róluk. A 4. vers. Ugye így fogalmaz, hogy asszonyokkal nem fertőztették meg magukat. Jelenések könyvében 2 asszonyról olvasunk. Az egyik, ez a tiszta asszony, Jelenések 12. fejezetében. Most nem akarok erről beszélni, hogy ez most mi, meg a részleteiről, de van egy tiszta asszony Jelenések könyvében, és van egy parázna asszony Jelenések könyvében. A 17. fejezetben. A nagy Babilon. A nagy parázna. De a Bibliából tudjuk azt, hogy az asszony az mit jelképez? Egyházat jelképez az asszony. De ez nem azt mondja, ez az igevers, hogy nem fertőztették meg magukat parázna asszonnyal. Hanem mit mond? Asszonyokkal nem fertőztették meg magukat. És ez nem pusztán arról beszél, hogy ezek az emberek nem részei a bukott egyházaknak, a parázna asszonyoknak, a babiloni rendszernek. Nem azt mondja, hogy nem fertőztették meg magukat asszonyokkal. Mindazt, ami az egyházi, a felekezeti gondolkodást jelenti, azt, hogy az emberek ebben találják meg a biztonságot. Ettől a fajta gondolkodástól mentesek ezek az emberek. Ezek nem emberekre tekintenek, ezek nem testi erőre támaszkodnak. Nem azt nézik, hogy itt ebben az asszonyban, ebben az egyházban biztonságban vagyok, mert ez a jó szervezet, ezt alapította Isten, vagy mert itt van az igazság, vagy mert ebben a csoportban jó a pásztor, megbízható a pásztor, vagy itt erők és csodák vannak, akármi. Értitek? Nem erre néznek ezek az emberek, hanem mire néznek? Mit mond ez az igevers? Mit csinálnak ők? Követik a bárányt, vagyis Jézus Krisztust. Hová követik őt? Azt mondja, hogy akárhová megy. Bárhová megy. Hogyha én most visszatérek el a példa, ha én Lajossal beszélgetek, és Zsolt elkezd hozzám beszélni, és Lajos is beszél hozzám, és én egy pillanatra odafigyelek Zsoltra, fogom hallani, amit Lajos mond nekem? Mindent fogok hallani. Tehát mondjuk Zsoltra odafigyelek egy pillanatra, és utána Lajosra visszanézek, mert én azért ővele beszélgetek, Zsoltot csak meghallgattam, de ő nem fontos. Én igazából Zsoltra figyelek. Mindent fogok hallani, amit Zsolt mond nekem? Elnézést, amit Lajos mond nekem.
Nem
már, igen, már én sem figyelek. Most magamra figyelek.
Kiesik.
Igaz? Hogy valami biztos, hogy ki fog esni. Ezek az emberek a bárányt követik, valahová megy, akárhová megy, mindenhová őt követik. Ez csak akkor lehetséges, hogyha semmi másra nem figyelnek, csak Jézus Krisztusra. És ezek az emberek lesznek biztonságban, amikor eljön az ostorozó áradat. Tehát ez az egyetlen lényeges dolog. Szeretném ezt kihangsúlyozni. Jézus Krisztus személyes követése az egyetlen lényeges dolog az életünkben. Járhatunk akárhová, követhetünk akármilyen szokásokat, de hogyha Jézus Krisztus személyes követését nem tanuljuk meg, és nem gyakoroljuk napról napra, akkor nem leszünk biztonságban. És nagyon-nagyon hamar eljön az az idő, amikor az emberek próbára lesznek téve. És én kívánom, hogy minnyien megtaláljuk addig ezt az igazi szegletkövet, ezt az igazi biztonságot, és megtanuljuk Jézus Krisztus személyes követését. Az Úr áldjon meg mindnyiatokat, és áldja meg az ő igéjét a mi szívünkben. Amen.